Uralkodik az Úr, vigadjon a föld, örüljön a sok sziget. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 92. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Ritkán szoktuk énekelni, de azért ismerjük. Hallgassuk meg, miképpen szerezte Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. énekünket énekeljük. Istennek igéjét olvasom Péter első levele második részéből, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Foglaljuk el a helyünket! Kedves szülő, keresztszülő, kedves gyülekezet, a mi gyülekezetünkben minden évben igyekszünk megtalálni egy központi gondolatot, és ezzel párhuzamosan is haladunk egy kicsit a katolikus atyafiakkal. Ennek az évnek a gondolata a növekedés. Egy-egy téma mindig aktuális gondolatot hordoz, de egy nagy egészbe akar illeszkedni, ahogy így gyönyörűen benne van az igében, hogy növekedjetek az üdvösségre. A végső cél, a teljesség is, mondhatjuk, hogy a mi részünk benne a növekedés. Miért kell növekedni szellemi, lelki módon, hitben, szeretetben, reménységben? Azért, hogy alkalmassá legyünk az Isten dolgainak a befogadására, és végül az üdvösségre. Ugye nem törpéket akar az Isten országa kapujába fogadni az Úristen, hanem felnőtt, nyitott szívű embereket. Tehát a növekedésnek a legfontosabb feltétel, hogy a gyerek megkapja azt, ami pótolhatatlan, ugye az anyatejet. Nincs olyan kémia, amelyik elő tudná állítani azt, ami abban van, ami neki szükséges. Ezért használja ezt a jelzőt az apostol, hogy a hamisítatlan anyatej után vágyakozzon lelki értelemben, de itt még az eredeti szövegben van egy jelző, amit talán így lehetne fordítani, hogy ez a hamisítatlan azt jelenti, hogy az Isten beszédének, igéjének megfelelő, attól nem eltérő idegen dolgok nincsenek belekeverve. Ravasz így fordítja, hogy az igének tiszta tejét kívánjátok. Hát milyen íze van ennek, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Azt szeretnénk, hogy testében, értelmében növekedjék ez a kisgyermek, de azt is szeretnénk, hogy biblikusan mondva Isten és emberek előtt való kedvességben is növekedjen. Ehhez kell a hamisítatlan lelkitej, és ez mit jelent? Az Isten beszéde, igéje, írás megismerése, által az Isten jóságának megismerése, amelyet pedig az ő fiában, Krisztusban mutatott meg, megismerni az evangéliumot, Krisztus tanításait, történeteit, az ő szenvedését, áldozatát, kereszthalálát, feltámadását, annak megértését, ez nem egy történet a sok közül, hanem általával, vagy általa önmagához ölel bennünket az Isten, mint szerető atya, és olyan tartalmakat, üzeneteket vehetnek, amely nem mérhető semmihez, amely nem a mulandó, a romlandó kincsekhez mérhető, hanem az örökkévaló Isten személyes ajándéka. Mit tehetünk, mi ennek érdekében, vannak lehetőségeink, segítségünk, amit vegyünk is igénybe, közösséget, az intézményeket, erről beszélgettünk is, hogy reménység szerint ott ezt a hamisítatlan tejet kapják a kicsinyek, hogy nyugodt lélekkel mondhassuk el a fogadalomtételt, és már is lássuk meg lelki szemeinkkel azt a többet ezen a kisgyermeken, ami az Isten jóságának az ajándéka. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülők fogadalomtételét. Arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel. A keresztülőket, szülőket, meg a kicsit majd ide az Úr asztala elé. És fölteszem tehát a kérdést, először is, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember, ezt a szent fogadalom tételt megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket háladó imádságban, eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt a kisgyermeket, köszönjük, hogy egészséges, szép gyermek, akit öröm látni körünkben, növekszik, fejlődik testben, lélekben, szellemben egyaránt. Köszönjük, hogy megőrizted őt, és megőrizted az édesanyját is. Köszönjük azt a családot, ahova megérkezhetett, akikre rábíztad, akik szeretettel veszik körül, és mindent megadnak néki. És tudjuk, hogy van, amit csak te adhatsz meg. Könyörgünk azért a bizonyos anyatejért, azért a hamisítatlanért. Szent lelked áldja meg, és pecsételje meg a szülőknek ebédi szándékát. Így kérünk, légy itt közöttünk ígéreted szerint, és pecsételd el magadnak ezt a kicsi gyermeket ebben a sákramentumban. Amen. Na most hogy legyen? Hát inkább, igen. Nem baj. Csenge, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Jó, hát most már. Mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet. Adjon néki testben és lélekben való növekedést. Lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, Anyaszent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Tessenek megfordulni. A 134. Zsoltár 3. versét énekeljük, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyed.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 233. dicséretünket, és énekeljük a 233. dicséret, ó Úristen, légy közöttünk! Ja, Úristen, tarts meg minket, jó!
Székéből levették.
Segítségünk, vasárnap ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az írva található, az apostolok cselekedetéről írott könyv 13. részében, a szakasz elég hosszú, foglaljuk el a helyünket.
A pizidiai Antiókia zsinagógájában. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfíliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a pizidiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga előjárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Atyám fiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Férfiak, izraeliták, akik az Istent félitek, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és nagyját tette a népét, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztaságban. És miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel profétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Sault, a kisfiát, a Benyámin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta. Megtaláltam Dávidot, Isaj fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítő Jézust, miután János előre, még az ő eljövetele előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme, utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők. Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltetett azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyánknak tett Isten, beteljesítette nekünk, és az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is. Fiam vagy te, ma nemzettelek. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg. Nektek váltom be a Dávidnak tett biztos, szent ígéreteket. Ezért más helyen így is szól. Nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékében az Isten akarata szerint szolgált, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvény által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyeket el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és bíztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hargassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta meg nekünk az Úr. Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat, és a város előkelőit. Üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel.
Isten tegyen áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, értek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk néked azért, mert te meg akarsz bennünket telíteni a te örömöddel, felülről való békességeddel. Olyan sokféle dolog van bennünk, amit cipelünk, és most idejöttünk, és hozzuk magunkban szomorúságot, örömöt, gyászt, vagy gondokat, vagy terveket. Most arra kérünk, hogy egyként tölts be bennünket te szent lelkeddel, igéddel, azzal, amelyet mi megízleltünk, és amelyik jó, amelyik gyönyörűséges. Így kérünk téged, hogy most légy a szólóval, hogy megelevenedjenek a régi betűk, a régi történet, és mai személyre szóló üzenetté váljon, de szent lelked munkája által megtörténhetik ez a csoda, az ige hirdetés csodája. Hadd könyörögjünk azokért, akik távol vannak, odahaza vannak, akik betegségekben vannak, vagy más egyéb elfoglaltsággal, hogy lehessünk egy közösség, hiszen egy test is vagyunk sokan, és együtt éljük át az örömöket, együtt éljük át a bánatokat, mert a te lelked formál bennünket eklézsiává, szentek közösségévé. Ezt kérjük most tőled, légy itt közöttünk a te megszentelő igéddel, akaratoddal, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyerekeket. A tömegek, gyertek. Na, éppen egymás kezét. Erre is gyertek, úgy-úgy. Jó, körbe tudunk kérni, fogjuk meg egymás kezét. Gyertek széjjelebb, és akkor összeérünk. Úgy. Arra-arra is menjél, úgy, még, úgy, és akkor meg is van. Ó, amíg ott ereszében még jönnek emberek. Azért, őt is enged be, úgy, fog meg a kezét, meg van mindenki. Na most egy ilyen jó kis harsány tavaszért, látom, itt van fiú is elég jó van, erőteljes áldás békességet szeretnék hallani. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Na ez az. Hát csak egy egészen egyszerű gondolatot szeretnék nektek elmondani. Gyerekkoromban, amikor jött a tavasz, miért szerettem a tavaszt? Amit gondolsz? Hát mert akkor egyből kisöpörtünk a lakásból a hosszú tél után, és ott mindenfélék voltak a környéken. Úgyhogy nagyon jól lehetett játszani. Ha azt akartuk játszani, hogy elmegyünk a dzsungelbe, akkor kimentünk az erdőbe. Ott volt a közelben az erdő. Ha háborúst akartunk játszani, akkor ástunk, fúrtunk, faragtunk, építettünk, mindent lehetett csinálni. Ha azt akartuk, hogy barlangot kutattunk, akkor persze nem mondtuk meg otthon, akkor elmentünk az agyagbányába, és elmentünk a barlangokba. Hát mit mondja, kicsit veszedelmes volt. Ha úszni akartunk, akkor elmentünk a szintén bányatóba úszni. És bármit akartunk csinálni, mindent lehetett csinálni, és a legnagyobb szám az volt ilyenkor, amikor kitavaszodott, hogy mindenki elővette a maga kis saját gyártmányú kis gokartját. Négy csapágy volt, akkor ez nem volt probléma, nem tudom, hol lehet csapágyot szerezni, de akkor mindig volt csapágyunk. És csináltunk egy pici kis gokartot, és a mi utcánkon végre fölaszfaltozták. Akkor az egy lehetős, hogy tökéletes volt. És akkor mentünk ott írtó sebességgel lefelé. Hát miért csináltuk ezt meg vajon? Megmondom, mert egy darab autó volt az egész utcában, ugye? Az is csak szétvégén vette elő a gazdája. Hát ott aztán volt szabadság, autók nem jártak, nyugodtan kiengedtek minket játszani. Azt mondtam, hogy anyuka, kimegyek az utcára játszani, azt mondtam, mennyi fiam. Most azt mondanád anyádnak, hogy anya, kimegyek a utcára játszani, kiengedne? Bizony nem. Ez volt a különbség. Na de, azért ti nektek se kell elkeseredni, mert ugye akkor még nem voltak ilyen biciklik, nem voltak bicikliutak, nem volt sportpálya, nem volt, én nem tudom, játszóház, még sorolhatnám, rengeteg minden meg nem volt, igaz? Meg elektromos kütyű, semmi nem volt. Ha valamit akartam, akkor azt magam megcsináltam. Tehát akkor is lehetett játszani, meg most is lehet játszani. Mi az, ami fontos és közös ilyenkor tavasszal? Hogy mind a kettőnek, annak idején nekünk is, meg most nektek is, mit kell tenni, vigyázni kell egymásra, meg magunkra, a nagyok a kicsikre, ugye? A kicsik is vigyáznak, és nem csavarognak el, nem csinálnak utaságokat, a nagyok se, ugye? Mert akkor is történtek balesetek, most is mentünk haza, anyám már vette elő a plasztert, aztán csak rakta ránk, nem is foglalkozott vele, hogy ki hol szerezte. Tehát vigyázni egymásra, mert itt a tavasz, kiszabadulunk a biciklikkel, kiszabadulunk az utcára, futunk, vigyázunk egymásra. Te is vigyázol magadra, igaz? Úgy van, hogyha hazamentek, akkor anyátok örüljön, hogy mindenki megvan, és mindenki épp és egészséges. Hát ezt szeretném, hogy a tavaszon sokat játszatok, de vigyázzunk egymásra, és vigyázzunk magunkra, hogy éppek, egészségesek legyünk. Jó, köszönöm szépen, áldás, békesség! No, egy helyre mentek, ugye? A ige hirdetésre készülünk a 155. dicséretünkkel. Istennek igéjét hallgassuk meg a felolvasott teljes rész figyelembe vételével, a utolsó előtti néhány verset olvasom, mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívővé lettek, az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az apostolok cselekedetében haladunk, és most Pál első missziói útjának a kezdeteinél tartunk a kalauz szerint, és mindjárt tisztázzuk azt, hogy ők kiindultak Antiókiából, Szíriába volt, és megérkeznek Kis-Ázsiába, ott is van egy Antiókia, nem keverjük össze kettőt, ebben a bizonyos pizidiai tartományban, ahol történetünk szerint tartózkodnak. Nagyon fontos és izgalmas ez a rész, még akkor is, hogyha kicsit hosszú, mert itt szemlélhető teljesen precízen az egyetlen olyan megmaradt rész, talán mondhatjuk így, ahol világos, hogy hogyan prédikált Pál. És ez nagyon szépen egybe felépítve ott van, hogyan prédikált Pál útjai során, amikor bement egy-egy városba, bement a zsinagógába először, és itt erről egy teljes képet kapunk, még akkor is, ha bonyolultnak tűnik, érdemes belevágni a fejezetbe, és azért, hogy ne vesszünk el a részletekbe, egy ilyen egyszerű kis vázlatot találtam ki, és ennek a nyomán szeretnénk menni, hogy nézzük meg először, hogy ki az, aki prédikál, aztán mit prédikál, hogyan prédikál, nem érdektelen, kinek, és mi az eredmény rövid és hosszú távon. Hát mondhatjuk, ezek nagy túl egyszerű, szimplifikált kérdések, de hát abban a pillanatban, ha ezt egy kicsit nevesítjük, ugye, akkor megkérdezzük, hogy ki is prédikál vasárnaponként. Mit prédikál? Hogyan prédikál? Mi a hatása? Ugye kiderül, hogy ez abszolút izgalmas, bennünket nagyon is érintő kérdés, és azt gondolom, hogy kulcskérdésekről van szó, és most van a mi egyházunkban is egy ilyen mozgás, hogy a kulcskérdéseket, tehát mondhatnám, hogy a legalapvetőbb kérdéseket vegyük elő, és tárgyaljuk meg. Hát nézzük először is az ige hirdetőket. Történet így kezdődik, hogy aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, ugye aztán megérkeznek Antiókiába gyalog. Nagyon finoman megfogalmazott fordulat van itt, és ez nem érdektelen, mert eddig Pál volt a kísérő. De akkor előtte néhány versen még Barnabás, ugye a vezető, az, aki Damaszkusz után mellé állt, aki kiállt Pál mellett, amikor féltek tőle, aki garanciát adott, aztán amikor elteltek bizonyos idők, és Antiókiában, Szíriában megalakult egy nagyon komoly keresztény gyülekezet, és látszott, hogy ez lesz itt a világ misszió kiindulási pontja, akkor Barnabás elment Tarzuszba, jó messze, és megkereste Pált, és elhozta oda, mert nyilvánvaló volt számára, hogy Pál az, akire itt szükség van, az ő lelki ereje, szellemi nagysága, képzettsége alkalmassá teszi erre. És ez egy fantasztikus pillanat, amikor Barnabás, aki maga is egy kiváló ember és nagyon-nagyon jó lelkülettel bíró ember, egy kicsit hátrébb lép. Ugyanakkor teljes mellszélességgel ott van Pál mellett, és végzi a feladatát, nem duzzog, nem féltékeny, nem akar ugye mindenáron első lenni a szószéken, ugye még mindig is egy nagy kísértés a szószéken, én itt egyedül beszélek, még senki nem szólt vissza lentről a 150 emberből, hogy ez nem úgy van. Ugye, hát igen, mi kell még? Ugye? Tehát nem egy egyszerű szituáció, nagy kísértés, és mégis ez a Barnabás kedvesen, szerényen és nagyon hatékonyan Pál mellett egyet visszalép. Azt is megemlíti Lukács, hogy Márk, aki velük van, Márk, János Márk, aki szintén ő egy fiatal ember, ő elmegy vissza Jeruzsálembe, nem tudjuk, hogy miért. Később valami kis fény derül rá, hogy Pál nagyon is megneheztelt ezért rá, ez csak egy mellékszál, és csak sejthetjük, hogy miért ment el ez a János Márk, egy talán érzékenyebb ember is lehetett, mindesetre Pál mellett nem lehetett egyszerű az élet. Én azt gondolom, hogy azért, mert Pál nem félt a mártíromságtól sem. És János Márk, a fiatalember nem volt felkészülve, és amikor Pál elindult Antiókiába gyalog a tengerpartról, akkor az a világ egyik legveszedelmesebb útjának számított gyalog a hegyek közt. Ráadásul az is úgy tűnik, hogy lázas volt Pál, még a Galata levél azt írja róla, vagy abban írja, hogy mikor először mentem Galáciába, ez az a bizonyos tartományok gyűjtő neve, amiről itt szó van, ugye akkor azt mondja, hogy nagy gyengeséggel, nagy testi gyengeséggel, mert az beteg volt magyarul, még azt is gondolják a magyarázók, hogy azért is ment a hegyekben, malária esetleg leverte, és akkor inkább a hegyre ment, hogy esélye legyen kijönni belőle. Tehát azt lehet mondani, hogy ott van ez a hallatlan nagy akaratú Pál, aki hirdeti a pogányok közt a Krisztus evangéliumát, hallatlan küldetéstudattal és egyben kiváló képzéssel, egy kiváló tudósa a korának, és az elkötelezettsége, hite pedig sokak számára példa, hogy Barnabás ezt látja, és azt mondja, hogy neki kell adni az elsőbséget, mert ő az, aki erre képes, ez a tekintély, aki ezt meg tudja tenni, akire hallgatnak, tesz a kemény szívós akarat, és Barnabás vele együtt megy. Tehát kicsoda az, aki igét hirdet, aki a legalkalmasabb rá, azt kell, hogy mondjam, és ez Pál apostol azzal a munkával, ami ezután következik, tudnék, hogy kilép az evangélium, és a görög pogány világba elindul a világ hódító útjára, és ebben ez csodálatos kis mozzanat, de hallatlan jelentősége van, hogy azt mondja Barnabás, hogy Pál, te vagy itt a vezető, és ebben a visszalépéssel szinte egy érezni, hogy kizúdul szinte, és megindul ez a hatalmas missziói lendület. Tehát ez az első, ugye ebben a nagyon tanulságos, hogy ki az, aki prédikál, és igenis jól teszi minden gyülekezet, amikor átgondolja és megválogatja azt, hogy ki az, aki igét hirdet. A második, hogy mit prédikál Pál, ez már kicsit igénybe vesz bennünket, hogy egyben lássuk azt a gondolatmenetet, de nagyon fontos, mert ez a keresztény ige hirdetés ős mintája, tehát nagyjából így kell igét hirdetni, ha nem is mindig szó szerint ugyanazt. Ugye hasonlít Péter apostol pünkösdi prédikációjára, ugye hogyan is nézett ez ki. Kik voltak, akik ott hallgatták egyébként a zsinagógában, ott voltak a zsidók, és ott voltak azok a szimpatizások, amiből elég sokan voltak. Ezeket úgy hívták, hogy tulajdonképpen kegyes vagy hívő emberek, akik nem tértek át, de megérezték valamiképpen az Isten igéjét, kijelentését, és ezeknek beszél Pál apostol. Mindenek előtt Pál nagyon biblikusan prédikál. De ez nagyon fontos, mert lehet nagyon szépeket mondani, és szabadon aszociálgatni, és ugye, ahogy mondtam az előbb, és hát ami éppen eszembe jut, és tetszik, azt elmondom, nem így van ez. Biblikusan prédikálni, az azt jelenti, hogy nagyon szigorúan alá vetem magam az Isten igéjének, és az Isten igéjének így az egészére, hogy Pál gyönyörűen végig visz egy vonalat, ugye, nem bölcselkedik, nem filozófiát mond, nem ilyen téziseket, hanem történetet mond. mégpedig az üdvösség történetének egyes állomásait sorolja fel, az Isten nagy tetteit sorolja fel ennek a rendjében, és aztán abból következtet bizonyos tényekre, és aztán arra hívja a hallgatóságot, hogy higgyenek ebben, mert ez az, amit az Isten közölni akar. Tehát ezek az úgynevezett istenfélő görögök és zsidók követni tudták Izrael történetét, Ábrahámtól kezdve, szépen felsorol egy-egy mondattal, az egyiptomi szabadulás, mint egy nagy pont, a pusztai vándorlás, honfoglalás, a bírákkorát végig említi, a királyokig el is elérkezünk ugye az egyik fő alakhoz, Dávidhoz, és a nagy hozzá kapcsolódó nagy ígéretekhez. Ez is mind világos volt a hallgatók számára, és aztán folytatja tovább, hogy Dávid életében nem teljesedett be számos ígéret, hanem annak a személynek a megjelenésével teljesednek be, akit keresztelő János is meghirdetett, hogy aki utánam jő, az nagyobb nálam, ugye Jézus Krisztusban. Ő benne adta Isten a szabadítást. Ezt a Jézust nem ismerik fel Jeruzsálemben. Ezeket a proféciákat, amelyek róla szólnak, rosszul értelmezik, mást várnak, ugye, és nem jönnek rá arra, hogy hiszen itt jön az, akiket megígért nekünk az Isten Mózesen keresztül Zakariásig, és az ő feltámadásával beteljesítette Isten az atyáknak tett ígéretet. Tehát az ő benne való hitáltal van bűnbocsánat, igazságom, mert ugye Krisztust ne az igazat ugye igazságtalanul feszítették meg, az Isten igazsága pedig az, ami ajándékba adható nekem nincs. Én csak azt tudom tenni, amit vele is tettek, hogy megfeszítjük, ugye. E szörnyű vétket Jézus én okoztam, fejedre hoztam. Tehát ezt mondja, és megfogalmazza az egész központi üzenetet, hogy a benne való hitáltal, megfeszített és feltámadt Krisztusban való hitáltal van bűnbocsánat, és van megigazulás. Leszek igaz rá az Isten előtt, nem pedig a törvény betartása által, nem az az út, hogy legyünk jók és még jobbak, azt valahogy majd csak beslisszolunk a mennyországba, hanem a kegyelem az, ami bennünket ebbe a helyzetbe hoz, és ezt figyelmeztet, és már nem szabad visszautasítani. Na most hát ugye ezt egy kicsit itt végig kellett szaladni ezen, egy jó prédikáció mindig ebben a rendben igyekszik beilleszteni a részt, az egészre nézve, hogy mi is az a központi üzenet, amiről mindig és minden alkalommal szólni kell az igehirdetésnek, különben nem biblikus, különben nem arról van szó, és ebben a prédikációban sokan kaptak választ. Zsidók is, görög nyelvűek is, szinte érezni, hogy mentek ki a templomból, a zsinagógába, és zsongott a nép, és mentek oda, és tettek fel kérdéseket, és egy ilyen nagyon-nagyon intenzív, nagyon átlelkesült hangulatba ért véget ez az istentisztelet. Sokan döntöttek úgy, hogy elfogadják ezt a Krisztust mesiásnak, megváltójuknak, hittek benne, mert a kérdéseikre addig volt valami válasz, de nem volt az az igazi, amikor azt mondja, na végre, na megvan, most fény gyúlt bennem, most már világosság van, helyére kerültek a dolgok. És Pálék pedig, ahogy mondja az írás, hogy bíztatták őket, hogy maradjanak meg a kegyelemben. Tehát ez egy nagyszerűen evangelizációs jellegű igehirdetés volt, úgyhogy a hogyanja is ugye benne van ebben a pár mondatban, hogy meggyőzően tudtak szólni, mivel maguk is meg voltak győződve az evangélium üzenetéről, Isten üdvösségszerző nagy tettéről és annak erejéről, ezért is adatott nekik a szólás bátorsága, hogy ez nagyon fontos. Nem, hogy mondjam, színészkedni kell, nem manírok szükségeltetnek egy szószékre, de szükségeltetik a szólás bátorsága, az a meggyőző erő, hogy aki mondja, az hiszi is. Engem ez akkor szembesített egyszer, sose gondoltam, ilyen kérdést föl kell tenni, nagyon régen volt, amikor valakiket így összeszedegettünk az utcáról tulajdonképpen, és próbáltuk őket egy kicsit valahogy visszahozni ebbe az életbe, és akkor rám kérdezett egy előttem van, hogy ülünk az asztalnál, beszélgetünk, és azt mondja, hogy szeretnék kérdezni valamit, mondom, mit kérdezni, hogy te ezt hiszed? És hogy megdöbbentem, hogy hát erről van szó, hát ha én nem hiszem, vagy nem vagyok biztos, akkor hogy lehetne neki bármit közölni? Ugye jó, ha ezt megkérdezzük, ezt hiszed? Ilyen egyszerűen. Kinek prédikáltak, és természetesen mindenkinek, aki ott volt, de az ige szükségesnek tartja ezt közölni, és ez már egy kicsit ugye nehezebb tétel, akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek. Mi van a többivel? Nem választattak? Hogy akkor most már is ketté választjuk a gyülekezetet, hogy vannak az örök életre választottak. Na itt vagyunk benne a predestinációban, és akkor ha én netán mégsem vagyok kiválasztva, akkor nekem már annyi, tehát akkor kár is templomba járni, és itt tovább. De nem a predestináció kérdéséről van itt szó, nem is arról, hogy hogyan prédikál a pap, hogy hol válik el a dolog. Az 1 Timóteusban van egy fontos ige, ugye azt mondja, hogy az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. És mégis elválik a dolog, az a tapasztalat ott volt az első pillanattól kezdve, hogy némelyeknek semmitféle plusz nem adott, hogy semmiféle érintést nem kapott, másokat meg megragadott hatalmasan. Hát hol van itt az utak hol válnak el? Ugye Jézus mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Vagy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ugye? Tehát itt a kérdés előlünk tehető csak fel, hogy hogyan jövünk ő hozzá, vagy hogyan jövünk ide, szegényen, vagy gazdagon. Gazdagon abban az értem, hogy mondja a jelenések könyve, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, ugye, és erre mondja, hogy hát nézd magadba, te vagy a vaka szegény, a mezítelen, ugye. Hogyan jövünk éhesen, vagy jól lakottan, lelki értelemben. Mert ha jól lakottan, ha tele vagyunk önmagunkkal, eltelve, hát oda semmit nem lehet betenni. Ugye azt hiszem, hogy érezzük, vagy értjük azt, hogy miről van szó. Ugye Jézus nem értem, hogy kérjetek, hogy zörgessetek, ugye, és aki keres, az talál, ugye, és aki kér, annak adatik, de csak akkor, hogyha úgy jön oda, hogy a hegyi beszédben mondja azt, hogy boldogok a lélek szegényei, aki rádöbben arra, hogy én koldus szegény vagyok, mindkét kezem üres, az nem fog elmenni úgy az Isten tiszteletre, hogy abban ne kapott volna valamit, ami az örök élet felé vonza, viszi és segíti őt. Én azt hiszem, hogy ezt bátran és nyugodtan kimondhatjuk. És aki bizonytalan, ugye meg ott van a nagy ige, hiszek Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Ezt mindig és mindenkor el lehet mondani. Azt is el lehet mondani, remélem, hogy itt ilyenek nincsenek, ugye, amit a farizeus mond a vámszedőre a templomban, hogy Uram, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint ez. No, ott nincs mit szólni. Azt hiszem, hogy talán ez így érthető. Ugye? Tehát a keresők megtalálták azt, amit kerestek, a szorongók felszabadultak, és örvendeztek, és megteltek örömmel. Mi volt a hosszú távú eredmény? Minden esetre, ugye rövid távon, ahogy mondtam, ez egy nagyszerű alkalom volt, és mindenki boldogan ment ki a templomból, aztán próba alá vettetett mindez, ugye a következő hét eltelik egy teljes hét, bőven van idő gondolkodni, még egyszer végig gondolni, leüllepszik, és aztán megindul ugye az ellenvetés, az ellenszervezés, egyrészt ott volt az irigység, ugye csendben, nyugodtan folytak ezek a kis szombati istentiszteletek, mindenki tudta a helyét, mindenki tudta körülbelül, hogy ki mit fog mondani, válaszolni. És akkor ez csak bejön ez a két idegen, és fölráznak, ott mindent fölforgatnak. A dolgok gyökeréig mennek, az igazi kérdések előkerülnek, akkor mindig fölbojdul egy közösség, akkor kimondatnak olyan dolgok, amik addig nem mondattak ki, mert úgy elhallgattuk, úgy rá nem kell bolygatni, nem kell feszegetni. Nos, ebben az ellenvetésben ugye fontos üzenet hangzik el, amikor ott fölállnak többen, és el lehet képzelni, hogy miféle vihar tört ki. Pál mond egy nagyon fontos dolgot, még egy hozzáteszi az előző héthez, ugye azt mondja, hogy hozzátok szóltunk, ugye mondja a római levélben a zsidónak először meg görögnek, ez az üdvtörténeti rend, de most, hogy nem akartok ránk hallgatni, a pogányokhoz fordulunk, és egy nagy igét vesz elő, Ézsaiás prófétából idéz, amelyik az Úr szolgájáról, ez egy különleges igehely, valójában Izraelnek a missziói küldetéséről beszél, amelyről elfeledkeztek, és amelyik most beteljesedett Krisztusban, amelyik így mondja, így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségünk légy a föld végső határáig. De miről szól ez? Az, hogy Ábrahám kap egy ilyen ígéretet, hogy áldássá leszel, megáldatnak benned a föld minden nemzetségei, és aztán megszólal ennél az Ézsaiás igénél, hogy üdvösségem a föld végső határáig terjedjen. Ez a gondolati szinte belerobban ebbe a közösségbe, hogy az üdvösség mindenkié. Nincsenek előjogok. Ha vannak, azok csak azért vannak, hogy megosztassanak mindenkivel. Mert ez az Isten gondolata, hogy az egész világ pogányok és nem pogányok egyaránt a Krisztusban való hitáltal üdvözüljenek. És amikor ezt ugye Pál idézi és kimondja, hogy ez az igazi rendszere, hogy így mondjam, annak, amit én hirdetek nektek, akkor ugye hatalmas öröm tör ki, szinte megtapsolták talán, vagy ki tudja mi történt, ugye, hogy... Mit is jelent az Isten bűnbocsátó, kegyelme, szeretete, hogy kirobban a világba, a szomjú hozták abba a szörnyű értékválságba, ami akkor is nagyon világosan nyomon követhető, és itt majd mindjárt meg is értjük, és kisugárzott, ugye ez az egész a környékbeli településekre elvitték a hírét. És itt nagyon érdekes, hogy szervezkedik ugye ez a bizonyos ellenállás, röviden, hogy kin keresztül, hát a nőkön keresztül történik ez. Hogyan történik? Tudniillik, ugye, ez egy fontos, hogy abban a kultúrában ugye hihetetlen szabadosság volt. Kik szenvedtek ettől? Hát nem a nőknek volt megengedve a szabadosság, mert ugye akkor annak annyi volt, hanem a férfiak világa volt ez, teljes gátlástalansággal, szabadossággal kiszenvedett ettől, hát a feleségek, meg a családok. A szülő-gyermek viszony ráment erre, ugye, és mit hirdettek ugye a zsinagógákba? Hát tiszteld apát és anyádat, ne paráználkodj, hogy egy nagyon feszes erkölcsi tartást hirdettek, és ez a nőket fogta meg először, és ezért sokan nem zsidó nőkről van, itt szóval mondjam, görög-római nők becsatlakoztak a zsinagógai gyülekezetbe, és ezt a fajta életet akarták élni, és próbálták a saját családjukba is bevinni. Ennek következtében ugye sokan a vezető, főleg ugye a gazdagok engedték meg azt maguknak, hogy helye hújáztak, ismerjük ugye ezeket a római életképeket. Nyilván nem mindenki, de ő volt egyáltalán abban az anyagi helyzetben. És ez bizony azt jelentette, hogy a magas rangú tisztviselőknek, a városi tisztviselőknek a feleségei ott ültek a zsinagógában, és őket kellett először ugye, piszkálni. Ugye azt mondja, hogy felingerelték ellenük a tekintélyes, istenfélő asszonyokat. Tehát ezeket a bizonyos nem zsidó asszonyokat, akik ezt elhívén, ugye, otthon elkezdték ugye, a akció volt, ugye, hogy mondani szokták, egy kicsit rágták a férjük fülét, mert hagyjuk már, menjenek ezeket, veszőzzék ki őket. Valószínűleg meg is verték, kiűzték, ugye, Pált és Barnabást, nem egyszerűen elküldték. Azt is mondhatnák, hogy ez vereséggel végződött, de mégsem a üldözőké, hogy így mondjam, az utolsó szó, mert ezt mondja az írás, ők ugye elmentek Ikóniumból, a tanítványok, tudnik, az ott maradtak, azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Tehát őket elűzték, de az eklézsia maradt, mondhatnánk ezt így, mert annak se nem Pál, még nem Barnabás, még csak nem is a megtértek az alapja, hanem az egyháznak ugye Jézus a fundamentumával. Tehát sok mindent lehet tenni az egyházzal, meg el lehet küldeni, le lehet váltani embereket. Évtizedek voltak, amikor ugye, a lelkészeket, akik jó misszió munkát végeztek, azokat eltették egy pici faluba, vagy kényszernyugdíjazták, vagy hasonló, és mi történt? Maradt, ugye? Nem csak a kő maradt, hanem Krisztus fundamentuma is maradt. Minden esetre ez történt. Tehát, hogy ki, mit, hogyan, kinek prédikál, ugye, és mik a hosszú is, illetve rövid és hosszú távú következmények. Nagyon egyszerű kérdések ezek. Arra jók, hogy világosan, egyszerűen át tudjuk gondolni egyéni és közös dolgainkat. De Pál mondja a római levélben, szinte összefoglalva, mindazt, amit ő prédikált, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, hiszen Istennek ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogy a megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ugye szíve, lelke, közepe itt van mindannak, ami ő hirdetett, és amiben megtapasztalt azt, hogy az Isten igéje és az ő egyháza hogyan növekedett. Tehát a növekedés évében egyre jobban kivilágosodik számunkra, hogy a lelki növekedés nélkül minden erőfeszítés fölösleges, mert növünk, tehát azért intézményeket lehet gyártani, és kell is, de hogyha nincs mögötte lelki növekedés, az olyan, mintha a kalász, amiből kipergett a maga, azt elkezdenénk csépelni. Hát abban milyen kenyér lesz? Semmi. Tehát azt gondolom, hogy az evangélium hirdetés által, hogy a Krisztusban való hit megigazít engem, üdvösségemet jelenti. Ezt hirdetni ott, ahol éhezik és szomjúhozzák az igét, ahogyan hallottuk. Kérjük Isten szent lelkét most pünköst felől, hogy támaszon bennünk éjséget, ne csak ilyen kicsi hangulatokat időnk, hanem igazi nagy lelki éjséget támaszol a mi gyülekezetünkben is, a mi egyházunkban is, az egész népünkben, nekünk meg adjon ehhez alkalmas munkatársakat, alkalmas prédikátorokat, ige hirdetőket, akik jó eszközei tudnak lenni az élő Istennek. Amen. A 472. énekünk harmadik versével felelünk az igére, lelkek éjjét oszlatni fénnyel. Thank you. Úrunk Istenünk, előtted állunk most, és nagyon egyszerű kérdéseik mind vannak hozzánk, hogy vajon mi hogyan állunk most előtted. Vajon van-e éhség bennünk? Vajon megelevenedik-e bennünk a hit? Vajon kapunk-e, tápláljuk-e a szívünket? Hiszen te mindent megtettél, hogy ez így lehessen. És köszönjük néked azt, hogy amikor egy-egy ige-ige hirdetés, egy-egy gondolat, akár kin keresztül is megérintett, és felét terelt, vagy valami kitisztult, és felismerésekre jutottunk. Köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra az úton, amelyben nem egyszer tévejgünk, az, hogy egyenes úton járjunk, hogy világos legyen számunkra a cél és az oda vezető út, hogy ebben merjünk lépni és növekedni, hogy ne csak időnként, ne csak valami fajta hangulattal éljük az életünket, hanem a hangra figyeljünk, amelyik szüntelenül szól. Hogy köszönjük meg neked azokat a növekedéseket, amelyek lélekben történnek, és azok a adatok, amelyek ezt szolgálják. Köszönjük néked azt, hogy az ifjúságot, a gyermekeket reánk bíztad, és elédbe is visszük az iskolánk ügyét, az óvodának az ügyét, és azokat a terveket, amiket szeretnénk, ha te igen mondasz rá. Hogy vigyük elédbe, édesatyánk, a közösségünknek a dolgát is, és könyörgünk azért, hogy te légy az, aki vezeted, aki megtartod az embereket. Hogy vigyük elédbe a megszomorodottakat, és most különösképpen a gyászolókat, akik megérdik és megtapasztalták azt, hogy mi az, hogy veszíteni, és kiüresedett talán a szívük, lelkük. Most hagyj kérjünk arra, hogy te töltsd be azt vigasztalásoddal, töltsd be azt a te ígéddel, te értelmeddel és szereteteddel, hogy megtapasztalják azt, hogy mi az kapni tőled. És kérünk téged a betegjeinkért, a kicsinyekért, a gyermekekért, kérünk azokért, akik nehézségeket hordoznak, akik anyagi terheket cipelnek, akik munkát keresnek, és olyan nehezen találnak, és kérünk az idősekért, és te áld meg őket, vigyázz mindnyájunkra, kérjük áldott pünkösnek a jelenlétét, kiáradását, ami népünkre, gyülekezeteinkre, egyházunkra, erre a szomjazó világra, te áld meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, amen. Mi pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és szeretném ezt a hirdetéseket elmondani. Én úgy gondolom, hogy talán mielőtt elkezdeném sorolni, akkor most legyen inkább. Igen. Gyülekezetünkben már nem is olyan régen már történt egy hasonló köszöntés, és ezt most nagy örömmel tesszük meg újból. Valaki betöltötte úgy a 90. születésnapját, hogy itt tud lenni vasárnaponként közöttünk. Dr. Seregi Emilné Gizinénit szeretnénk köszönteni 90. születésnapja alkalmából. Hallja? Jó, mert Nem szeretném, ha úgy beszélném. Tehát szeretnék köszönteni 91. születésnapja alkalmából, és azt kívánni neki, hogy az Isten tartsa meg közöttünk, és itt a templomban lássuk minél tovább. Egy igét is hagy olvassak a Zsoltárok 5. könyvéből, vagy 5. fejezetéből. Örülnek majd azok, akik bíznak benned, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Amen. És akkor meg szeretném kérni Gondnok urat, hogy legyen olyan kedves, és egy virággal köszöntse Gizinét. Ilyenkor szokás, ugye, hogy csak névnapot is köszöntünk, mert nemrég volt ugye névnap is, hogy akkor énekelünk egy áldó zsoltárt, tehát most ne a 134-et, hanem a 264-esből egyet. Ugye áldjad én lelkem, ugye jó mondtam a számot. Jó. És ezt zengjük el örömmel, hiszen ez nem kis dolog, valaki itt lehet közöttünk. Igen. Az első versét, áldjad én lelkem a dicsőség erős királya.
Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, ő néki mennyei karoknak együnk szeg hálát. Zúgó harang, ének és orgona hang, mind az ő szent nevét áldja.
Köszönjük szépen! És most szeretném akkor elmondani a szolgálatnak a rendjét a héten. Na, délután az ifjúsági órákat hirdettem, hétfőn az énekkart, babamama kör meg lesz tartva, Gondnok úr majd részletesebben szól, kedden ugye biblia óra van, de most az egyház megyei vizitáció lesz kedden a gyülekezetünkben, ami 4 órakor kezdődik, és akkor 6 órakor lesz majd a tulajdonképpeni vizitáció, ahol a presbitereket is várjuk. Várjuk nem csak a presbitereket, hanem hagyd mondjam azt, hogy aki tud, és jöjjön el, mert utána már nem fog sokáig tartani, a különböző kisközösségek vezetőit is, természetesen hitoktatókat is, mindenkit, aki meg fontos, egy picit ugye a magunk megmutatása is jó lenne az egyház megye felé, nyugdíjas lelkészeket nagy tisztelettel várjuk, és kedves hitvesüket, hogy tudnélik ne olyan kis vercserekként, hogy csiripeljünk, hanem mutassuk meg, hogy itt van a budafoki református gyülekezet, aki lehet kérdezni bármiről, ki prédikál, mit prédikál, hogyan prédikál, ezt mind meg lehet kérdezni egy vizitáción, és akkor erre mi megfelelünk. Hirdettem azt, hogy szerdán nyugdíjas bibliaóra, csütörtökön reggel pedig a KT magyarázat, a konfirmációs kis csoport még ebben a hónapban tartja pénteken az órát, szombaton délelőtt 10 órakor hittanóra, éljünk ezzel a lehetőséggel, és rá kellene egy kicsit szoktatni gyermekeinket, hogy ne a számítógép előtt üljenek, jöjjenek csak itt tanórára, nagyon kellemes az itt ilyenkor. Hirdettem a szombat estét, majd erre is lesz még külön hirdetés, meg szórólap, hogy a pünkösdi koncert a budafoki református kórussal és a Mozart ifjúsági zenekarral megint lesz egy, volt már múltkor, emlékszünk rá, jó volt együtt lenni, tehát szombat este 6 órakor és fogadjunk szeretettel, és jöjjünk el minél többen, természetesen nincs belépő. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn délelőtt 10 órakor az istentisztelet mindkét alkalommal, úrvacsorával. Mai istentiszteleten Zimonyi Balázs testvérünk olvasta fel az igét. Megkereszteltük a mai istentiszteleten Piró Csengét, Varga Szilvia és Piró Csaba gyermekét. Isten áldásával köszöntjük őket gyülekezetben, és örülünk, hogy elhozták Csengét keresztelőre, és gratulálunk a nagypapának is, hogy aki presbiter a gyülekezetünknek. Ő végső útjára kísértük az elmúlt héten Tóth József atyánk fiát, 65 éves korában hunyt el. Az igét olvasom, egy az Isten, egy a közben járó, Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenkiért, mint tanú bizonyságot a maga idejében. Végső útjára kísértük ki Kálnásiné Jóri Krisztinát 40 éves korában. Vigasztalás igéit a Róma 4 alapján hirdettük, a halottakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Utolsó útjára kísértük ki Gönci Ibolya, született Rózsa Ibolyát. Az evangéliumot a Jelenések könyve 22. részéből vettük. Ezek után megmutatta nékem az életvizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának a közepén a folyó két ága közt van az életfája, mely 12-szer hoz termést minden egyes hónapban, megadja termését, és a fa levelei a pogányok gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. A feltámadás reménységében kérjük Isten vigasztaló kegyelmét a megszomorodott szívekre, a gyászoló családra, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom őket, hogy hordozzák őket így is. A továbbiakban pedig akkor átadom Gondnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, először is én is a felolvasott ige utolsó versével köszöntenék mindenkit, különösen Izi nénit. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Reméljük, hogy valóban azt az örömöt, amit ritkán tapasztalok vele, csak akkor, amikor esetleg hazaviszem autóval, de akkor is az a rövid út is mindig egy kis lendületet ad nekem, úgyhogy mindig örülök, ha ilyen lendületes idősebb testvérekkel találkozom. És hát további lendületet kívánok neki. A keddi napon tehát vizitáció, egyházmegyei vizitáció lesz, Illés Dávid Esperes úr, és valószínűleg vele Branderbunk Sándor főgondnok úr jönnek el, hogy kérem a testvéreket, hogy akit érdekel ez az alkalom, azért jöjjön el, és fontos, hogy a presbiterek teljes létszámban legyenek ott. Egy ember már biztos hiányozni fog, mert valami konferencián van, úgyhogy ne legyen akkor több hiányzónk. És a kis csoportvezetőket, munkatársakat is várjuk. A pünkösdi koncert pedig szombat este lesz, tiszteletes úr már beszélt róla. Készüljünk arra, hogy a következő héten pedig, május 23-24-én lesz a Szeretet Híd programja a Református Egyháznak. Ezen belül pénteken 9-től 12 óráig az óvodába és az iskolába lehet segíteni. A iskolában fűszerkert létrehozása fog történni, úgyhogy akinek ebben van tapasztalata, az beszállhat. Szombaton most kivételesen a gyülekezetben nem lesz alkalom, viszont gondoljunk arra, hogy ugyanezen a hétvégén lesz a Református Zenei Fesztivál, és annak a szóróanyaga is a kijáratnál megtalálható, illetve a plakát is. Interneten is elég könnyen meg lehet találni benne sok mindent. A kórusunk ezen is szerepelni fog majd. Szintén fontos, hogy a hittantáborra Ábrám Angéla hitoktatónál lehet jelentkezni, ő most kint van a gyerekekkel. Július 1-től 6-ig lesz Mátraházán a 6 és 16 éves korosztálynak, tehát szeretettel várjuk őket, illetve a gyülekezeti táborra is, ott már a 0-tól 100 év vagy azon túli korosztályt is várjuk. Berekfürdőre, ott Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet rá jelentkezni. És ugye még május 20-ig tart az adóbevallás szezon. Gondoljunk arra, hogy akinek a munkahelyén is készül az adóbevallása, az 1%-ot és papírt azért töltse ki és adja le, mert hát az is egy fontos dolog a közegyház számára, illetve a gyülekezetünk támogatására, például a alapítvány szokta támogatni a táborokat, illetve a cserkészetnek a programjait. És végül, de nem utolsó sorban, ugye láttam örömmel, hogy többen jöttek már a tavasszal gyülekezeti pólóban, akinek még nincs, az a kijáratnál magáévá tehet néhány darabot. Köszönöm szépen, és áldott tavaszt mindenkinek!
A 195. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket. 195-ös. Áldjuk Istent végével.
Áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünkre. Mondjunk immár örömmel, dicséretet szent nevének.
Kíván az Úr te tőled, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Amen. Áldás békesség.